63. álom. Kevés fény jutott be a nappaliba az egyetlen ablakon. Az egész helyiségben fél homály uralkodott, ettől függetlenül jól felismertem a bútorzatot. Az 50-es években készült szekrényt, egy kerek asztalt és egyik kecske lábú fotelt. A sarokban a fiókos komód tetején hagyományos képcsöves tévé állt. Az ablak alatti heverőn Lea játszott plüssmackóval. A sok horgol terítő és az apró dísztárgyak Janka szobájára emlékeztettek, de nem az övé volt. A falon lógó néhány értékesebb gobelin különböztette meg a szobát. Az udvarról női hangok szivárogtak be. Az egyiket felismertem, de feltételezni sem mertem, hogy azé lehet, akire gondoltam, csak amikor belépett a szobába, akkor bizonyosodtam meg róla, hogy Vivien az iskolatársam, valamikor udvaroltam neki. Úgy jött be a szobába, mintha semmi sem történt volna közöttünk, pedig csúnyán váltunk el. Vivien átölelt és megcsókolt, majd kiment átöltözni. Otthon érezte magát, hiszen az ő nappaliában voltam Leával. Anyámnak elpanaszoltam, hogy eléggé kellemetlen a helyzet, mert most neki kell segítenie, hogy a nővéremhez, Babihoz kísérjem Leát. Egy részes modern, világos sárga ruhában jött vissza. A ruha szoknya része alig takarta el formás combjait. Többet nem figyelt rám, hanem Leához lépett és vele kezdett foglalkozni. Játszottak a heverőn, így akarta jobban megismerni. Arról, hogy mi történt a múltban közöttünk, szó sem esett. Közben Lea egy simalapú füzetbe sok figurát rajzolt, egész jól megbarátkoztak. Amikor több rajz is elkészült, szóltam, hogy itt az ideje indulnunk kell. A megálló nem volt messze a háztól, nem kellett sokat várni a busz érkezésére. Az autóbusz elseje nagyon hasonlította az utasszállító repülőgépek belsejéhez. Kevesen utaztunk, bőven volt üres ülés. Lea Viviennel járkált és játszott az ülések között. Amikor a kislány megéhezett, meg is etette. Később Vivien hozzám fordult és kikötötte, hogy csak a zombori Szontai úti házig utazik velünk. A továbbiakban nekem kell gondoskodnom a gyerek utazásáról. Valus mama ott várt bennünket a régi házban. Péntek volt. Anyám zombori túrót akart venni a piacon, csak ezen a napon árultak ilyet. Vivien eltűnt, csak mi hárman maradtunk. Elindultunk a piacra. A piacot Újvidék központjában helyezték el, mire odaértünk, a kofák mind szétszélettek. Valus mama és Lea megéheztek. A központi partbizottság épülete előtti bódéban egy középkorú, teltebb házaspár virslit árult. A virslik tasakokban, poralakban voltak, többfajta is állt a pulton. Én csípős mustárosat Valus mama és Lea részére sima natúrporba tömörített virslit kértem, mindjárt két zacskóval. Emellett még egy nagy egykilós félbarna kenyeret, amelyet fel is szeleteltek. Amikor a pénztárcámhoz nyúltam, megkérdeztem a hölgyet, honnan az ilyen poralakú virsli. Elmondta, hogy már nem is készítenek klasszikus formájút. A gyár látja el a föld körüli pályán keringő űrállomást. Ő is abból az üzemből szerzi be, ahol ezeket gyártják. De ha érdekel bennünket, különböző kész ételeket is kínálnak poralakban zacskóba csomagolva. A többi étel nem érdekelt, még éhesebbek lettünk a sok különböző ételt láttán. Kivettem a pénztárcámból egy 50-est, és átadtam az asszonynak. De az nem lett elég ezért a portékáért, újra a pénztárcámba nyúltam. Tudtam, hogy egy másik rekeszben van egy 1000-es, annak elégnek kellene lennie, de az 1000-es eltűnt. Valaki kilopta. Gyorsan az egyik sarokhoz siettem, majd a másikhoz, de senkit sem láttam, akit meggyanúsíthattam volna. Visszamentem a virslis asszonyhoz, és elnézést kértem, de nem tudtam kifizetni a vásárolt árut. Ezért úgy gondoltam, ott hagyom és hazaugrok pénzért. A virslis asszonnyal egész idő alatt magyarul beszéltem. Előbb egy kicsit mérgelődött, mert felvágattam a kenyeret, de belátta, hogy nincs nálam több pénz annál az 50-esnél. Amikor hazafelé indultam, hallottam, amint az asszony szerbül szól a férjéhez. Jól eldugtad az 1000-est? Kisült, hogy a férj lopta ki a pénztárcámból az 1000-est, amikor fizetni akartam. Nekimentem, és megfogtam a grabancát, jól megszorongattam, és szerbül szóltam. Ha nem adod vissza, hívom a rendőrséget. Ettől az asszony is megijedt, könyörgőre fogta a dolgot, visszaadja a pénzt, és vihetem a portékát, nem is kell kifizetni, csak ne szóljak a rendőröknek. Ezek után inkább hazasiettünk. Otthon megfőztem, és jókat ettünk belőle. Evés után indultunk Babi nővéremhez Zágráb irányába. Vivien már eltűnt. Babi már elénk jött, mert sokára érkeztünk. Útközben találkoztunk, és átvette Leát. Akkor említette meg nosztalgiázó hangon, hogy mikor voltam utoljára a zombori strandon. Elég nehezen ismertem fel a helyszínt, több részét átépítették, de azért tudtam, hogy a zombori strandon vagyok. Először is be kellett jutnom a strand területére. A pénztár lett az első akadály. Akárcsak a legtöbb helyen itt is belépő jegyet kellett váltani. A jegyek között két típusból lehetett választani. A drágább kabinnal járt és 100 dinárba került. Az olcsóbb mindössze 10 dinárba került, de az a közös vetkőzőteremre szólt. Én az olcsóbbat választottam. A pénztárcámban csak egy 1000-es lapult, amelyet a virsli vásárlásnál nem használtam fel. Amikor átnyújtottam a pénztárosnak, az csak ájoldozott. Egy ilyen nagyértékű monettát nem tudott felváltani. Míg ott álltunk tanácstalanul egymással szemben a pénztárossal, megjelent egy régi munkatársam, Cili. Sokszor dolgozott velem, mint rendező titkárnő. Amióta ismertem, teltebb, jókedvű, viccelődő lánynak számított, szeretett magához ölelni a nagy melleivel. Amint megtudta, mi a gond, megvette számomra is a belépőjegyet. Bementünk az öltözőbe, Cili szerzett egy kis szekrénykét, amelybe beletette a holmiát, én inkább magamnál tartottam azt a néhány tárgyat. Amikor kisétáltam az öltözőből, váratlan látvány tárult elém. Sokan napoztak a pázsiton, de még többen fürödtek a Ferenc József csatorna vizében. Ezért úgy döntöttem, hogy inkább a kanál is másik oldalán lévő homokos strandra úszok. Azt különben krokodil strandnak neveztük, mert a homokban úgy be lehetett kúszni a vízbe, mint ahogyan azt ezek a nagy hüllők teszik. Csak azon töprengtem, miként viszem át a vízen a fejemen a ruhámat. Időközben mellém állt egy magas, jóképű fiatal lány. Ő is át akart jutni a másik oldalra, csak hogy őt nem érdekelte a homokos strand. Inkább a szemben lévő füves részén szeretett volna heverészni. Hón alatt egy kisebb felfújható úszómatracot tartott. Maga előtt tolva a vízen átviheti a ruhámat, gondoltam magamban. Megkértem, hogy tegye meg ezt a szívességet. Szó nélkül megtette. Amikor átértünk, megköszöntem és egyben bemutatkoztam. Amikor kezet fogtunk, megtudtam, hogy Mártának hívják. El akartam búcsúzni tőle, hiszen a homokos strand néhány száz méterrel odébb volt. Szólt, hogy maradjak még egy keveset. Ki szeretné kérni a tanácsomat. Elmondta, hogy István, a nagy szerelme, elhagyta. Most van egy új udvarlója, aki egyidős vele. Feri őt nagyon szereti, de számára a fiú zöldfülű, ezért igyekszik kerülni. Szeretné, ha egy ideig senki sem udvarolna neki. Ezzel lehetőséget adna Istvánnak, hogy visszatérjen hozzá. Magamban nem igen adtam neki igazat, de hangosan jóvá hagytam az ötletét. Arról is beszélt, hogy mivel én is jóképű fiatalember vagyok, járhatnánk egy ideig. Ezzel Istvánt féltékenyé tenni, talán akkor előbb visszajönne hozzá. Mielőtt válaszolnék, meg akartam tudni, mik a követelményei. Az, hogy csak egymás mellett kézen fogva sétáljunk, vagy valami komolyabbra vágyna. Márta szeretné, ha összeköltöznénk, és ennek híre menne, így talán István visszajönne hozzá. Erre az ajánlatra nem akartam mindjárt negatív választ adni, inkább megkérdeztem, meddig marad a füves részen, mert én elmegyek egy kicsit úszkálni a homokos strandra. Közben meggondolom a dolgokat, ha még itt lesz, válaszolni fogok. Néhányszor bekúsztam a vízbe, mint a krokodilusok. Amikor Márta felé néztem, mert érdekelt, hogy ott van-e még, rendőröket láttam a közelében. Igazoltatták, majd elhurcolták. Csak másnap tudtam meg az újságokból, hogy megrögzött hazudozóról van szó, aki kihasználta az embereket.